Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én halok, és sok mindenki hal ilyen sztorikat, hogy egy X vállalat kap egy ajánlatot. Egy offer you can't refuse.
Igen. Nem lehet visszautasítani.
És mindegy, szinte mindegy, hogy ez gyakori, vagy endemikus probléma, vagy csak egy pár izolált incidens. Akkor is, ha csak egy pár izolált incidens van, akkor az elég a bizonytalanságra. És akkor abszolút nem tudok nyilatkozni abból, hogy mennyi igazság van ezekben a sztorikban, de ezek a sztorik, azok mennek.
Ennek a menetéről esetleg tudsz mondani valamit, anélkül, hogy be kéne azonosítani, hogy melyik cégről van szó? Tehát, hogy kapnak egy telefont, hogy holnap le fogunk ülni veletek tárgyalni, és lesz egy ajánlatunk, amire igent kell, hogy mondjatok? Vagy hogy van ez? Azért mégiscsak van valamilyen kultúrája a tárgyalásnak ezen a szinten feltételezni az ember.
Ez főleg pszichológiai, mert ha valaki, ha mi voltunk a távközlési piacban, és mi halljuk, hogy az állam fog cselekedni a piacba, akkor félünk valamitől, hogy akkor biztos el fog menni minden public sector ügyfelünk, és az fog befolyásolni a többi nagyvállalatok percepciójának, és ilyen súllyal el fog menni ügyfelek.
Az elég, állami szereplő elszívja.
Igen, az elég, hogy az valaki ügyfelek. Látja, hogy egy hatalmas ember, az állam áll mögötte, lehet elutasítani egy ilyen ajánlatot? Nem biztos.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Bakajev Zoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Christopher Matthiessen, befektető, üzletember, a Telekom volt vezére. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen.
Amiért fontosnak tartottam, hogy most téged lássunk vendégül a Dellában, az, hogy az utóbbi időben fölerősödtek azok a hangok az itt megtelepült külföldi cégek vezetői részéről, elsősorban a németek részéről, de azért hallani amerikai és más befektetők hangját is, amelyek azt kifogásolják, hogy a korábbi jó partneri üzleti viszony a magyar kormánnyal az megváltozott, megromlott, úgy érzékelik, hogy a magyar kormány megpróbál betüremkedni olyan piacokra is, akár közvetlenül, akár a kormányhoz közel álló befektetőkön, vállalkozókon keresztül, amelyek eddig szintisztán piaci alapon működtek, és piaci szereplők vettek ezen a marketen részt. Neked elég komoly tapasztalatod van, és elég széles networköd, ismeretségi hálód a hazai befektetői körben. Hogy látod ezt a helyzetet? A személyes tapasztalataid, beszélgetéseid visszaigazolják-e ezeket az aggodalmakat, amikről egyébként a német sajtó, mondjuk a Spiegel egy hosszú cikkben is beszámolt?
Főleg saját tapasztalatomból tudom bármi mondani ebből a témából. Amit tapasztaltam, főleg Telekomnál, az, hogy akkor a mi tapasztalatunk az volt, hogy észrevettük, hogy a magyar kormány kezdve 2010-ben van egy industrial policy, úgy lehet hívni, és ebből nem nagyon különbözik más országok industrial policy járól. Ha visszanézzük
más... Iparpolitikára.
Iparpolitika, de az egy
annak kicsit
közgazdaságtani angol kifejezés, hogy industrial policy. Mit jelent? Az, hogy egy ország nyomja a saját vállalatai, és képviseli a saját vállalatainak az érdekeit. És ha így veszük, akkor azt tapasztaltuk, hogy kezdődik formálódni egyfajta industrial policy Magyarországon.
Már 2010-től kezdődően a jeleit
abszolút, láttátok. 2010-től, és annak az idején hallottuk, akkor annak az idején volt egy fő téma, a válság, és a magyar állam kellett intézkedni, hogy megoldjuk ez az adósság problémát. Akkor mit csinált? Egy rengeteg special tax, akkor azt mi is azt tapasztaltuk. De azt is hallottuk annak az idején, hogy van egy pár szektor a gazdaságban, ami stratégiai fontosságú. És annak az idején 4 szektorról volt szó. Ha nevezem őket, akkor kiskereskedelem, energia, banking, vagy pénzügy.
Bankrendszer, igen.
Bankrendszer és telekommunikáció. Beleértve az IT is. Akkor az volt a 4 terület, és saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ez egy komoly szándék. Akkor annak az idén...
Az mit jelent, hogy a saját bőrötökön tapasztaltuk? Konkrét
telekommunikációban egy special tax volt, és még mindig létezik, még mindig van.
De akkor itt még nem ajánlatról beszélünk, csak arról, hogy mondjuk különadókkal extra terheket tettek rá a szektor.
Igen. De azt is tapasztaltuk, hogy akkor mivel stratégiai fontosságú ez a 4 szektor, akkor az nem titok, az abszolút publikus volt, hogy szándékba áll szerezni magyar vállalatoknak egy 50%-os, vagy legalább egy mérvadó részesedést bizonyos piacokon, telekommunikációban is. A bankrendszerben és az energiaszektorban abszolút láttuk, hogy ez a szándék az beállt. És sikerült is. Amit mi tapasztaltunk távközlésben, az, hogy nem volt olyan könnyű ezt csinálni, ez egy nagy falat, és azt is láttuk, hogy akkor egy külön adó, akkor elfelejtettem a frázisokat, amit hallottuk annak az idején, de egy fair balance, egy teherosztásba, akkor egy egyensúlyozott teherosztás, akkor részt vegyük ebben a teherbírásba. Azt is láttuk pedig, hogy a magyar kormány annak az idején nem rögtön 2010-ben, de 2012-13-ban akart beleszállni ebben az üzletágban. És az volt a híresztelés annak az idején egy jó sok ideig, hogy egy negyedik mobil szolgáltatót akartak saját maguk alapítani, és így versenyezni a többi kereskedelmi szolgáltatóval. Az váratlan volt számunkra, az nem volt a legkellemesebb érzés, hogy az állam maga akar versenyezni velük. Az az állam, aki szabályoz minket, aki adóztat minket, akar versenyezni a piacon velünk. Próbáltam annak az irén, és most is, hát perspektívába tartani ezt, mert ha összehasonlítjuk ilyen szándékokat, ilyen akciókat, azzal, hogy nem tudom, a második világháború után, ha összehasonlítjuk egy ilyen szituációt, azzal, hogy például, nem tudom, Franciaországban mi történt. Nagyon nagy államosítások voltak annak az idején, hogy támogassák a hazai ipart. Ez még nem egy államosítás. ez több, mint szabad verseny, de ez még nem egy államosítás. Akkor az a kombináció...
Hát, hogy kevesebb, mint egy szabad verseny, úgy érted, nem?
Hát...
Igen.
így tapasztaltuk, így láttuk, az volt a percepciónk. Akkor nem volt egy könnyű időszak. Egy idő után, legalább annak az idején feladták a koncepciót, hogy alapítsak egy varanat új mobil szolgáltatót a többiek ellen. De most látjuk, hogy ez a vízió, az lehet, hogy egy fiókban volt egy pár évig, de kivették a fiókból, és az abszolút tiszta, hogy az a szándék a Vodafone vétel. A
te időszakod alatt a Telekom kapott konkrét ajánlatot a magyar államtól?
Én nem, és nem én lennék az, aki kapna egy ilyen ajánlatot. Akkor az az igazság, hogy nem tudom. Ha valaki kapna egy ilyen ajánlatot, akkor az a fő tulajdonos, és nem biztos, hogy velem osztana ilyen információt, ha igen.
Az az időszak, amiről most beszéltél, a 2010-es évek eleje, abból a szempontból azért más volt, mint a mostani. Valóban az Orbán kormány már akkor deklarálta, hogy van 4 kulcsfontosságú ágazat, ahol arra törekszik, szükségesnek, kívánatosnak tartja, hogy az állam befolyása az elérje, vagy meghaladja az 50%-ot. És az a 4 ágazat, amelyiket említettél, az valóban a mai napig egyébként stratégiai célkitűzés a kormány számára. Valóban ez már teljesült, például a kiskereskedelemben még nem. De szerintem annyiban más a mostani helyzet, hogy ez a fajta állami törekvés, ez más ágazatokban is megjelent. Például építőipar, alapanyag előállítók, beszállítók, cementipar például, ahol szintén német cégek súlya meghatározó, és ugye most már ezeket is kerülgeti a kormány, és annak különböző leágazásai. Tehát úgy néz ki, hogy ez a dolog, ez szintet lépett, és nem csak erre a 4 stratégiai területre korlátozódik a kormány érdeklődése, hanem lő mindenre lényegében, amire lőni tud. Hogy ez a fajta, és szerintem igazából ez akasztotta ki a német vállalatokat, hogy volt egy hallgatólagos megállapodás a magyar kormánnyal, hogy bizonyos üzletekben részt akar venni, cserébe másokat meg békén hagy, és akkor a német tulajdonosok, vagy az amerikaiak nyugodtan tudnak üzletelni, de vagy mintha ez a status quo kezdene fölborulni, és most már a kormány minden területen meg akar jelenni. Tehát innen, ebből a folyamatból te érzékelsz, látsz-e valamit, és vannak-e visszacsatolások?
Na, akkor azért kezdtem a saját tapasztalatommal, mert ilyenekről sajnos nem tudok többet adni a publikus diszkuszióba, mert én sem tudok túl sokat erről. Egy dolgot tudok talán hozzáfűzni itt, az, hogy annak az idén, amikor különadó és negyedik mobil szolgáltató és ilyesmi, akkor a szolgáltatók távközlésbe kezdtek, hát nem voltak boldog, mi sem voltunk ezzel, és az kezdtük, vagy mindenki próbált használni azokat a gazdasági kapcsolatok, ami voltak. Például a Német-Magyar Üzleti Kamara, vagy más fórumokon próbáltuk mondani a mondani valónkat. És annak az idején észrevettük, hogy nehéz csinálni egy nemzetközi dolgot ebből, mert nem egységes a támogatás vagy a támadás ilyen szektorokban, mert a német érdekeltség, ha lehet arról beszélni, hogy mi az a német érdek, biztos minden országhoz tartozik, hogy védje a saját érdekeit egy adott országban, és voltak olyanok, mint mi, vagy az RVE, vagy az EMU, vagy EON, de voltak olyanok, mint az Audi, és a Daimler, és a VW, és most a BMW. Annak az érén nem volt, de Edge az nem volt egy érdek egyeség az autószektor és a többiek között. Uh-huh. És a német voltak korlátok, ami mi volt hajlandó, mi akart, mit tudunk látni, hogy mit akart képviselni a német kormány. A német kormány biztos a fő érdeke annak az idején az, hogy támogassat a saját autóipart. És az sokkal fontosabb, mint bármilyen más. Akkor, ha akartuk képviselni egy egységes német álláspontot, nem volt, nem létezett. És a mai napig...
Hát az autógyártókkal nem sikerült konszenzusos álláspontra jutni, hogy hogyan kéne mondjuk a magyar kormánnyal szemben tárgyaló pozíciót fölvenni?
Fundamentálisak... Alapvetően más az érdeke az autóiparnak, mint minden más német iparágnak annak az idején. Az, hogy távközlésbe, vagy energia, vagy a bankszektorba, azok nem voltak annyira fontosak a német kormánynak otthon, Németországban.
És miért az autóipar a legfontosabb? A gazdasági súlya nyilván jelentős.
A gazdasági súlya.
De a telekommunikációs szektornak is jelentős, meg az energiaiparnak is jelentős a súlya.
Mi is kérdeztük annak az idén, mert hiszen Deutsche Telekom az 25%-os állami kézben van. Akkor, ha valami nem jó, annak a leányvállalatnak.
És mégis kevésbé vetette latba a befolyását a német kormány a telekommunikációs, mint az autógyártók.
Úgy kellett észrevennünk, hogy mégis fontosabb az autóipar, az exportszektor Németországba, és gazdasági súly ebben az esetben az több, mint gazdasági, az politikai is. Akkor egy idő után észrevettük, hogy jó, akkor ez nem fog menni.
De ez érdekes, amit mondtál, és ezt azért bontsuk ki, hogy milyen politikai súly ad az autóiparnak a német kormány. Tehát miért fontosabb politikailag az autóipar, mint mondjuk az energiaszektor, ami még kritikusabb infrastruktúra, sőt, az kritikus infrastruktúra, tehát az éppenséggel feltételezni, hogy politikai eszközként talán könnyebben hasznosítható. Miért mégis az autóiparnak volt?
Well, a nemzetgazdasági stratégiája az export-orientált. És távközlés, energia az hazai szolgáltatók, ez egy szükséges dolog, amit kell, kritikus infrastruktúra, de nem kritikus az országnak a gazdasági stratégiájának. Akkor az export az a fő.
És az dönt el,
gyártás, uh-huh. autógyártás főleg, és a viszony a Magyarországgal, és más hasonló országokkal is, az, hogy hát nincs elég munkaerő teljesíteni ezt a demand, uh-huh. a keresletet Németországban maga. Lehet így alapítani egy gyárat itt Magyarországon, és mindenki jól jár, akkor Magyarország egy nagyon fontos lába az export stratégiájának Németországba.
Akkor úgy teszem föl a kérdést, hogy a benyomásaid alapján van okuk aggódni az itteni külföldi cégeknek amiatt, hogy ez a nyomás, ez fokozódik, ja. és fokozódni fog rajtuk, amit a magyar kormány kifejt?
Az a probléma itt, hogy... A percepció az maga egy probléma, mert én hallok, és sok mindenki hall ilyen sztorikat, hogy egy X vállalat kap egy ajánlatot, egy offer you can't refuse.
Igen. Nem lehet visszautasítani.
És mindegy, szinte mindegy, hogy ez gyakori, vagy endemikus probléma, vagy csak egy pár izolált incidens, akkor is, ha csak egy pár izolált incidens van, akkor az elég a bizonytalanságra. És akkor abszolút nem tudok nyilatkozni abból, hogy, hogy mennyi igazság van ezekben a sztorikban, de ezek a sztorik azok mennek.
Ennek a menetéről esetleg tudsz mondani valamit, anélkül, hogy be kéne azonosítani, hogy melyik cégről van szó? Tehát, hogy kapnak egy telefont, hogy holnap le fogunk ülni veletek tárgyalni, és lesz egy ajánlatunk, amire igent kell, hogy mondjatok? Vagy hogy van ez? Hogy működik ez? Azért mégiscsak van valamilyen kultúrája a tárgyalásnak ezen a szinten feltételezni az ember.
Az főleg pszichológiai, mert ha valaki, ha mi voltunk a távközlési piacban, és mi halljuk, hogy az állam fog cselekedni a piacba, akkor félünk valamitől, hogy akkor biztos el fog menni minden public sector ügyfelünk, és az fog befolyásolni a többi nagyvállalatok percepciójának, és ilyen súllyal el fog menni ügyfelek.
Az elég, állami szereplő elszívja.
Igen, az elég, hogy az valaki ügyfelek látja, hogy egy hatalmas ember, az állam áll mögötte, lehet elutasítani egy ilyen ajánlatot? Nem biztos. Akkor nem kell, hogy valami explicit fenyegetés vagy konsekvenciát lát, az a bizonytalanság maga, az okozza a problémát. És itt arról beszélek, hogy percepció. Mert ez, ahogy már mondtam, szinte mindegy, hogy mennyi igazság vannak ilyen sztorikban, és biztos embeles, biztos túlozák ilyen sztorikat is, de az, hogy létezik a levegőbe ilyen sztorik, az bizonytalanságot ad.
Ennek az egész helyzetnek az egyik fontos leágazása az a korrupciós vonal. Uh-huh. Tehát amikor az állam nem feltétlenül akar rátenyerelni egy piacra, de a maga hasznát meg akarja belőle szerezni. Ilyen korrupciós élményeit, akár Telekom vezérként, akár később ugye utána Microsofthoz mentél dolgozni, és erről majd külön kérdezni foglak, hogy mi történt, hogy tavaly novemberben végül ez a munkakapcsolat is megszakadt, de hogy neked személyesen volt-e konkrét olyan tapasztalásod, élményed, amikor korrupciós ajánlattal találtak meg téged, vagy rajtad keresztül az általad képviselt vállalatot?
A válaszom az, hogy nem. Mert nem így működik a rendszer. Amit tapasztaltuk a saját szektorunkban, az nem korrupció, az mind legális. Egy különadó, az, hogy be fog szállni valaki a piacunkba, vagy rengeteg más intézkedés, az mind legális, ez nem volt...
És a beszállítók a leglátványosabb és leggyümölcsözőbb terepe a korrupciónak.
Az, hogy valaki jön egy Nokia-s dobozzal, az nem létezett. Így nem működött. Ilyen nem történik. Az volt a mi tapasztalatunk.
De azt el tudták érni, hogy valaki vagy valamelyik céget beszállítóként, akár a Telekom, akár a Microsoft fölvegyen a beszállítói partneri körébe?
Minden döntést, amit mi hoztunk, bármilyen, mindent lehetett csinálni, tisztességesen, compliance módon, kereskedelmi alapúan, de...
Tehát üzletileg ez ki volt találva? És körbe volt bástyázva?
Mondhatjuk. Nem tudom, hogy ki volt találva, de üzleti logikával működik minden. Akkor abszolút tisztességesen tudom mondani, hogy soha nem kaptam fenyegetést, soha nem kaptam egy ilyen ajánlatot. Nem így működik.
Ugye a felmérések azt mutatják, hogy Magyarország most már talán a legrosszabb pozícióban van a korrupció érzékelése alapján. Ezt részben vállalati vezetők érzékelései, benyomásai, tapasztalati alapján. Például a Transparency International szokta évente mérni. Uh-huh. Te hogy látod, hogy 2010-es évek elejéhez képest valóban érdemben romlott Magyarországon a korrupciós helyzet? Nyilván a ismeretségi körödből azért számos ilyen típusú információ is visszaérkezik hozzád.
Ami a legfontosabb ebben az, hogy érdek koncentráció. Az abszolút észrevehető. Ami azt jelenti, hogy ha van egy közbeszerzés, akkor hány lehetséges jelölt létezik. És ha annyira koncentrált az a réteg, az a felhozatal, a lehetséges versenyzők ilyen piacba, akkor korrupciónak nézzük, vagy úgy értelmezzük.
Ők a helyzetbe hozott versenyzők.
Az érdekkoncentráció.
Ők a helyzetbe hozott versenyzők.
És az érdekkoncentráció az egy probléma bárhol vagy. A saját szülőországomban eléggé koncentrált minden iparág. Távközlésben, ha összehasonlítjuk Európai Unióval 500 millió ember és 100 különböző vállalat. Amerikában 350 millió, 3 vállalat szolgálja. Akkor nagyon koncentrált. Ha ilyen gazdasági és politikai érdek ilyen koncentrációban van, mindegy, hogy korrupciónak hívjuk vagy nem, az maga egy probléma.
Na itt jön akkor a képbe a Microsoft, mert az egyik legnagyobb hatású korrupciós ügy az a magyarországi Microsofthoz kapcsolódott 5-6 évvel ezelőtt. Te 2019-ben kerültél, ha jól emlékszem,
igen,
a céghez, és tavaly novemberben a cég adatok szerint befejezted a tevékenységedet.
Júliusban.
Novemberi a cégbejegyzés, de akkor igen, már júliusban befejezted. Ez összefüggésben áll-e ezzel a bizonyos korrupciós ügyel? Ugye itt a szoftver licenc szerződésekkel némi mókolás, és ez tényleg egy klasszikus korrupciós ügy volt. Tehát ezzel összefüggésben áll-e az, hogy te elhagytad a Microsoftot, és egyébként a cég az most jelen pillanatban megtisztulva működik a piacon, vagy tehát sikerült minden szávat elvarni, ami ez a korrupciós föltelemhez kötötte?
Akkor a szálvarrás az volt a fő feladatom, az volt a küldetésem ott. Nem fogok a részletekről beszélni, de ez tényleg egy korrupciós ügyről, és Microsoft maga publikáltuk, publikusan hozzáférhető egy 60 oldalas anyag, ami az együttmény Microsoft és amerikai hatóságok, a DOJ és az SEC között. Akkor tényleg történt valami, és tulajdonképpen azért engem kerestek és felvettek a Microsoft 2019-ben, mert nekem volt tapasztalatom ilyen ügyekkel, sőt, így kerültem a vezérigazgató pozícióba, Magyar Telekomba. Volt egy vesztegetési ügy, nem Magyarországon, hanem Macedónia és Montenegróba. Nem kommentálok, hogy mi az igazság ebbe, de hasonló eset volt. Telekomnál az volt a feladatom az első 3-4 évben, hogy felállítjuk egy compliance regime, egy compliance környezetet, ahol tisztességes reporting, tisztességes viselkedés, beszerzés, akvizíció, sok minden ebben van. Azért vettek föl a Microsoftnál, mert ilyen tapasztalatom volt. Akkor nem volt az én feladatom a Microsoftnál, hogy nyomozok, vagy foglalkozom az ügyel maga, az már be volt zárva, mielőtt én jöttem a cégbe, az volt az én feladatom, hogy betartsuk ezt az egyezményt. Microsoft egy 3 éves non-prosecution agreement, magyarul még mai napig nem tudom ezt mondani, de 3 évig kellett tisztába tartani a vállalatot, és 100-120% biztonságba üzemeltetni tisztességesen ezt a vállalat. Azért engem felvettek. Sokkal kisebb vállalat a Microsoft, mint Magyarországon, mint a Telekom. Azért érdekelt engem, mert közben nagyon sokat tanultam az AI, és felhő technológiáról.
Ez a mesterséges intelligencia.
Mesterséges intelligenciáról. De azért engem kerestek meg Microsoftnál.
Az azt jelenti, akkor most a Microsoft magyarországi képviselete tisztára van mosva, nem folynak ellene
mosva?
További...
Nem
folynak ellene akkor vizsgálatok. Amíg indultak, azokat lezárták, az amerikai hatóságok...
Eléggé alapos compliance regime, vagy compliance politika van ott.
Minden személy elhagyta a céget, aki bármilyen módon érintett volt ebben a korrupciós... ügyben.
Amikor elmentem a cégtől júliusban, akkor tanúsítanom kell, és nagy jó szívvel tudtam tanúsítani, hogy ez nagyon compliant, nagyon tisztességesen
üzem. Szóba hoztad az AI-t, a mesterséges intelligenciát, erről is szeretnélek majd kérdezni, de előtte még egy fontos kérdés lenne, amit körbe kéne járnunk, hogy még maradva német-magyar politikai és gazdasági kapcsolatoknál. Ugye az elég világos volt, hogy amíg Angela Merkel volt a kancellár, addig volt egyfajta deal a magyar és a német kormány között. Ezt egyébként nagyjából elemeztük is az elmúlt percekben, hogy a német ipar egyfajta támogatást élvez Magyarországon.
Az autó... Nem csak Magyarországon.
Az autói, de most a német-magyar kapcsolatokról beszélek, tehát kiemelten az autóipar, de más szektorokban is. Minimum a jó viszony fenntartása az garantált volt. Azzal, hogy Olaf Scholz lett a kancellár, ez változott-e, változik-e, és mondjuk erre is visszavezethető-e az, hogy a német cégek most hirtelen, nem annyira hirtelen, de mondjuk elkezdtek hangot adni az elégedetlenségüknek?
Tisztességes vagy my honest answer, nem tudom. Nem tudom, hogy mi változhatott volna Olaf Scholz bejövetele. Inkább lehet, hogy olyan érzések, amikről hallunk most, az csak az egy jele annak, hogy a stratégiai szektorok egy kicsit megváltoztak most. Mert nagyon sok évig volt az a négy szektor, amiről beszélek, amit én tapasztaltam, és lehet, hogy kicsit változott ez a szektorális stratégia, és így érződik a piacon.
Ugye abban is érezni a változást.
Amivel azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez nem csak egy német-magyar dolog, hanem a német vállalatok és a német Mittelstand cégek, amik itt vannak, nagyobb számban vannak itt, mint más országoké.
Tehát akkor... igen. Az is kiderült ugye a Merkel érában, vagy arról is voltak erős visszajelzések, hogy cserébe ezért az erős gazdasági kooperációért az Unióban a magyar kormány nem direktben, hanem inkább indirektben, de azért élvezi Németország különböző szintű politikai támogatását különböző ügyekben. Itt most látjuk az egyértelmű hangsúlyeltolódást az új német kormány ideje alatt. Hogy ennek akkor lehet majd lecsapódása a hazai gazdasági viszonyokra is, német-magyar viszonylatban? Nem. Vagy túlkérdezlek?
Szerintem ebben a kérdésben nincs elég információm. Nem tudom, nem tudom hozzáfűzni valamit itt érdemlegesen.
Említetted azt is, hogy mesterséges intelligenciával is közel kerültél hozzá.
Ja. Igen, erről már tudok.
Microsoftos mondani. Évek alatt. Te ugye alapvetően a tudásiparból érkezel. Miközben Magyarországon most azt látjuk, hogy egy erőteljes újraiparosítás zajlik, például az akkumulátorgyárak hozatalával, tehát még mindig a kétkezi összeszerelő munka irányába tolódik el a gazdasági mix meghatározó része, és talán a keleténél, nem is talán, a keleténél kevesebb vagy kisebb hangsúlyt kap a tudás alapú ipar. Te hogy látod ezt a folyamatot, és ezt az irányt, ezt hogyan értékeled? Kellene módosítani ezen a magyar kormánynak?
Jó. Ezt tényleg észreveszem, mert Microsoft, különösen a Microsoftnál, már 3 évig voltam ott, kicsit több, és észrevettem, hogy hogy áll Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákiával, Romániával szemben innovációba és különböző, különösen az IT technológia használatával és innováció. Ha összehasonlítjuk, nem tudom, a startupok számát Magyarországon a többi országhoz képest, akkor per koponya sokkal kevesebb van Magyarországon. Van kis Estónia, amiben van 10 000 startup, itt egy pár száz. Észrevettük ezt saját bőrünkön Microsoftban, mert a felhő használat itt Magyarországon sokkal kevesebb, mint más országoké. Mert lehet, hogy meglepő, de Microsoft nem csak azzal foglalkozik, hogy Excel, Word, Windows és ilyesmi. A fő profilja most az felhő technológia. Miért? Mert a felhőben fog történni minden, ami érdekes a világon. Különösen az AI, mesterséges intelligencia. Az, hogy egy ChatGPT tud ilyen csodálatos, vagy jó csodálatos, vagy rossz csodálatos, de az, hogy tud ilyen csodákat produkálni, az azért van, mert használja minden adat, ami benne van a felhőben. És egy terabyte, petabyte, egy óriási mennyiség adathoz tud hozzáférni, és produkálni, ami produkál. Az a fő stratégia a Microsoft, és elég a reklám a Microsoftnak, de az a fő profilja. És egy jó indikátor, hogy milyen haladott technológiába egy ország, az felhő használat. Sokkal kevesebb Magyarországon, mint a környező országokban. Lehet a Microsoft-é, vagy az AWS-é, vagy minden vers, Google-é, mindegy, hogy kinek a felhő használata van szó. Úgy vettünk észre, hogy a legjobb ügyfeleink, az nem kifejezetten a MOL, vagy az OTP, a nagy vállalatok, hanem azok a cégek, amik kisebbnek kezdődnek, és aztán nőnek. Akkor volt egy pár ügyfelünk, mint a LogMeIn, egy remote ügyfélszolgálatos szolgáltatás, vagy Treasury, egy cyber security cég. És azok nagyon nagy szerepet játszott a mi profilunkba, a Microsoft Magyarországon, de idő után mindegyik elmegy Magyarországról, vagy Németországba, vagy Amerikába, vagy Britániába. Az benne van mindenkinek az üzleti tervében, hogy okay, x évig csináljuk ezt Magyarországon, és elmegyünk.
Hogy van ez mondjuk Észtország esetében, ezt a példát említetted? Az észt startup ökoszisztéma az jobban illeszkedik az észt gazdasági modellbe, ezért inkább ott maradnak mondjuk észt.
Ott sem tökéletes, mert Észtország az is...
Hogy ez méretbeli probléma, és egyszerűen automatikus, hogy a nagyobb piacok felé mozdulnak.
Hasonlítsuk össze Izrael-el. Izrael nincs semmi startup. Többször látogattam cégeket Izraelbe. Nincs az a cég Izraelbe, aki az izraeli piacot szolgál. De Izraelből csinálják, mert ott van egy...
Ez végül is a fejlő alapú folytatás, bárhonnan lehet.
Ott van a talent, ott vannak az emberek, ott vannak az egyetemi infrastruktúra, ott van az állam. Mind harmóniába dolgoznak, hogy teremtsék egy ilyen ekoszisztémát, ami jó az innováció.
Mit kellene tenni a magyar kormánynak, hogy a hazai startup ökoszisztéma az valóban felvirágozzék?
Sok mindent próbálják, volt, legalább volt, nem tudom, hogy még mindig van. Van egy AI fórum, van egy pár kezdeményezés, de összességében észre kell venni, hogy jobb más országokkal. Jobban áll ez, hogy innovatív cégek, innovatív nagy cégek és kis cégek, akinek kell ilyen szolgáltatás, mint felhő és az AI. Ez vonza digital marketing, vagy adattudós, az vonza olyan embereket külföldről is, az bátorítja a fiatal embereket egyetemen, hogy így oktassa magukat, és
az ekoszisztéma... Ezzel nem adtunk választ a kérdésre.
Igen.
Adózási környezet nem megfelelő, a technológiai háttér nem eléggé fejlett, az üzleti kultúrában keresendő ez a problémának a kulcsa, hogy nem olyan a magyar üzleti kultúra,
hogy... Az összetett probléma vagy kihívás. Nem problémának nevezzük, hanem kihívás. Van egy úgynevezett DESI index, egy digitális fejlesztési index, egy indikátor. És abban csak egy területen, amikor utoljára néztem, csak egy területen vezetjük, az a konnektivitás. Akkor 4G, 5G, optikai szál, az internet konnektivitás az tényleg jó Magyarországon, de a többi terület kulturális szempontokat is belevéve, az nem annyira jól áll, mint a környező országokban. Azt kell javítani, hogy egy fenntartató növekedés legyen a jövőbe, mert ez az exportorientáltság csak gyártásra koncentrálni, az kezd nem annyira jól működni Németországban sem. És a németek már kezdenek egy kicsit rájönni, hogy csak az exportorientált, csak autókra, ilyen dolgokra, ilyen szektorokra koncentrálni, az nem a legegészségesebb egyensúly. Akkor egyensúlyozottabb fejlesztési stratégiát kell.
Krisztóf Matthiesen, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.